Sétatér. Közös dolgainkról.
Ha azt mondom árvaház, vajon kinek mi jut eszébe? Nekem mostanában a kalotaszegi, közigazgatásilag Szilágy megyéhez tartozó falu Zsobok, ahol 30 éve jött létre hasonló, és ma is létezik. Van már olyan alkalmazottja az intézménynek, aki maga is bentlakó volt, és ma ő vigyáz az ott nevelkedőkre. 7 és 18 év közötti gyerekek laknak náluk, akikre sokan vigyáznak, ellátják és irányítják őket. Néhány hónapja hallhattak először a kolozsvári rádióban arról, hogy bizonyos előírások miatt új otthont kell építeni Zsobokon a gyerekeknek, akikre ott vigyáznak, akiket ott nevelnek. Nem mondhatom, hogy az árváknak, hiszen nem mindannyian azok. De erre még visszatérünk, hogy akkor ők miért ott vannak. A lényeg, hogy az árvaházakat úgy, ahogyan azokat ismertük, hosszú folyosókkal, sokágyas szobákkal fel kell számolni, és családi házhoz hasonlót kell kialakítani helyettük minden gyermeknek, és egy ilyen otthonban nem lehetnek többen a bentlakók, mint 12-en. Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Gondolatban és szóban egy jó ügy mellé állunk, illetve beszámolunk a támogató cselekedetekről is, hiszen 250 ezer eurónyit kell összegyűjteni a Zsoboki Református Egyházközségnek ahhoz, hogy rendben el tudjon számolni azzal az uniós projekttel, amely segítségével felépíthették és berendezhették a családi otthon típusú házakat. A történetnek jó ismerője Nagy Alpár Csaba, zsoboki református lelkész, aki 2 éve szolgál a gyülekezetben. Vele arról is beszélgettünk, hogy ha majdnem 30 évig rendben működött minden, most miért is van szükség erre az elképzelésre.
Tehát igazából az uniós előírások az árva házakat a maguk régi tömeges, tömegszolgálati formájában betiltották. És azt írták elő, hogy családtípus otthonokat kötelesek létrehozni a szociális intézmények. Egy ilyen otthonban maximum 12 gyermek lehet.
Családtípusú, ez azt jelenti, hogy ők vannak 12-en, és van felügyelet is?
Igen, nyilvánvaló. Tehát úgymond a kliensek száma 12, és akkor persze, hogy van, aki szolgáló személyzet. Na most nem a nevelő szülői rendszerrel kell összekeverni, ezt elég gyakran megteszik az emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy jön egy család, és akkor 12 gyermekről gondoskodik, hanem továbbra is fizetett alkalmazottak dolgoznak velük. Csak az infrastruktúra, illetve az egész felépítése és szervezése a háznak próbál egy családiasabb jelleget mutatni, ami azt jelenti, hogy hát úgy fogalmazott az egyik kolléganőm, amit én nagyon szeretek, és el is loptam tőle, hogy ez valahol a család és a rendszer között van. Családias azt jelenti, hogy a gyermek sokkal nagyobb felelősséget kap az öngondoskodás terén. Tehát nincs többé közös mosoda, ahol csak leviszik a ruháját és visszahozzák, nincsen, vagyis hogy nem életszerű az, hogy reggel délbe este a közös nagy étkezdében eszik, a ablakon keresztül szolgálják ki a szakácsnők, hanem főleg a reggel és a vacsora valószínű, hogy belkörüleg lesz a családtípus otthonon belül megoldva, elképzelhető, hogy a tűzrakás is, de maga a ház is egy sokkal inkább egy családi házhoz hasonlít, mint egy óriási nagy, mert milyenek voltak a régi árvaházak. Hosszú folyosók, rajtuk ajtó, személytelen jellegű intézményhez.
Tehát egy olyan családi házat képzeljünk el, ahol majd nekik kell mosogatni, nekik kell takarítani.
Igen, részben igen, mosogatást is jelent. Persze itt jön be az, hogy a család és a rendszer között, mert azért, hogy mondjam, 3 lépcsős belépés van a konyhába, tehát először a kinti ruhát levetni, aztán lezuhanyozni új ruhába, benti ruhába bemenni, tehát azért elég szigorúak a higiéniai előírások. És hát még egy család néha megengedi magának azt, hogy legyen egy kis pókháló a falon, meg néhány koszos zoknit, meg ott hát az ellenőrzések jönni fognak hozzánk.
És tehát, nem lehet.
Hát nem igazán. Úgyhogy azért, tehát hogy mondjam, a rendszer elvárásainak, előírásainak meg kell felelni, valahol a kettő között leszünk.
Az elvárások szerint hány ilyen épületre van szükség, hány ilyen otthonra?
Hát amennyit az ember tud vállalni, a lényeg az, hogy 12-nél több gyermeket nem tudsz foglalkoztatni. Na most
erre gondolok, hogy hányan
van. Ezt fogalmaztuk meg, hogy hát úgy 24 gyermek az úgy egy reális kapacitás. Illetve hát mi azért építünk két családtípusú otthont, mert nagyjából ez fért bele abba a támogatási keretbe, amit a regionális fejlesztési terv keretén belül meg tudtunk pályázni 2020-ban. De elméletileg a Zsoboki Egyházközség még tudna a családi típusú otthont fejleszteni, nem vadonatúj épületet, hanem a régi épületeit átalakítani, de hát sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a 24, ez várhatóan egy reális gyereklétszám lesz, mert hogy már nincs annyi gyerek, mint 20 évvel ezelőtt.
Most hányan vannak?
Hát 27-en vagyunk éppen, ha jól tudom, de az idén elég nagy lesz a nagykorúsodás miatti lemorzsolódás, de nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mert elég gyakran fordul elő, hogy egyik napról a másikra kapunk új gyerekeket. Tehát, de ez a 24, ez egy olyan reálisan várható szám lesz.
Most már tudjuk, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Lássuk, hogy az anyagi része ennek hogy áll össze. Ugye a rádióban szó volt arról, hogy gyűjtés indult elég széles körben, és nem csak intézmények, hanem akár magánszemélyek is támogathatták, illetve támogatták is. Ez látható volt a közösségi médiában is.
Hát ha szabad, én legelőször azt a mérhetetlen nagy örömömet és hálámat szeretném kifejezni, hogy ilyen példátlan mértékű összefogás született, hogy ennyi ember megmozdult, hogy ezt a reménytelennek tűnő helyzetet megoldja. Tehát tudni kell azt, hogy 250 000 euró önrész, ami az Európai Uniós pályázathoz szükséges, ez utólag derült ki. Tehát eredetileg 2%-os önrészsel számoltunk, de amikor korrigálták a szerződés értékét, mert a szerződést, vagy a pályázatot már 4 éve leadtuk, akkor azt mondták, hogy hát 82%-ig jók vagyunk, a többit oldjátok meg ti.
Tehát a 2% fölment
18%-ra. Így van, és azért egy 1 100 000 eurós beruházásnak a 18%-a, az már egy nagyon ijesztően komoly összeg.
Ez lett a 250 000 eurónyi.
Igen, és nagyon meg voltunk rémülve, és hát biztatás volt, de úgy visszafogott, mondhatom így, és akkor ehhez képest, ahogy az emberek jöttek, tehát tényleg könycsordító eseteket úgy pörgettem a bankszámlát, és akkor ismertem a személyt, tudtam, hogy hány éves, tudtam, hogy mekkora jövedelme van, és néztem, hogy mekkora összeget küldött a családtípus otthonnak, hát ezeket nem lehet leírni. Tehát ezek olyan boldogságnak és olyan örömnek a forrásai, amit csak az érez, aki ezekben végigjárt.
Látja, ezt nem is gondoltam, hogy ön pontosan tudja, mert a bankszámlán az átutalás sok mellett van egy-egy név.
Igen, hát most adatvédelmi okokból nem mondok semmit, de
nem
részletet.
Kérek,
de igen, tehát
embereket.
X lelkész, 80-valahány éves özvegye, aki csak úgy 3000 lehet küldött. Hát persze jól esett látni az ismerőseimet, a barátaimat, jól esett látni a régi támogatóit, a boldog emlékű Molnár professzor úrnak a régi támogatóit, akik most is megmozdultak. És azt a rengeteg kezdeményezést, hogy jön a Szapiencia, a hallgatói önkormányzat, és mondja, csinálunk nektek egy jótékonysági bárt, nem kell csináljatok semmit. Jön Bibza Gábor Esperes úr, a törökvágás, és azt mondja, hogy csinálunk nektek egy árverést, egy licitet a képzőművészeti alkotásokra, és nincs vele dolgunk, vagy a nőszövetség felé, gyertek bonyhára, áruljatok kürtöst, tietek lesz a bevétel. És úgy láttam, hogy az emberek úgy vették a kürtöst, hogy akkor még haza is, vagy kettőt, hármat, hogy legyen, nagyon szép bevételünk volt ott. Tehát, hogy ezeket nem lehet ezeknek az örömét leírni, és ha szabad azt mondani, hogy tényleg, amit az írás mond, hogy az Úr gondoskodik, és ezt láttuk, hogy megnyitotta az Isten az embereknek a szívét, és jöttek ezek a támogatások.
Jöttek a támogatások, ez mit jelent összegben? Mert ez egy ilyen kemény világ, ahol számban kell beszélni.
Igen, nyilvánvaló. Hát az igazság az, hogy most ilyen pontos 100 000 eurós összeget nem tudok mondani, de mégis ki lehet számolni. 13 000 euró az, ami hiányzik. Tehát körülbelül 96%-nál vagyunk jelen pillanatban. Hozzá kell tenni, hogy 66-nál lennénk, ha azért nem jött volna a Bethlen Gábor alapon keresztül egy 30 millió forintos támogatása a magyar államtól, amiért én nagyon hálás vagyok azoknak, akik segítettek meggyőzni a magyar kormányt erről, hogy erre is érdemes áldozni. Voltak hosszú tárgyalások, meg volt lobby is, bevallom, tehát Kató Béla püspök úr szava nélkül ez azért nem jöhetett volna össze, de örülök annak, hogy a magyar kormány is érezte, hogy ezt meg kell lépnie. Úgyhogy most így állunk. Ami még jó hír, hogy kész vannak az épületek. Tehát az egyik teljesen kész van, ami azt jelenti, hogy tényleg már csak nagyon-nagyon apró simítások vannak, a másik pedig nagyon hamarosan kész lesz. Sőt, már a, úgymond a simítások nélküli az úgynevezett nagy átvétel, ez amit idézőjelben magyarul úgy mondunk, hogy recepció, ez megtörtént, és most már a telekkönyvezési folyamat zajlik, utána pedig az engedélykérés, mert ezek új intézmények lesznek, melyek új engedélyekkel kell rendelkezzenek a gyermekvédelmi és mindenféle szolgáltatást felügyelő hatóságoktól.
Ez azt jelenti, hogy ha meg lesz a 13 000 euró, ha nem, akkor is kész lesz az épület?
Hát az épületek készen vannak, mert az építető ilyen nagy összegnél most már, tehát közel 1 millió eurós szerződésről beszélünk.
Nem várta a 10 000-et.
Hát nyilvánvaló, azt mondta, hogy most már az a 10 000 az 10 000. Ő befejezi, mert őt már várják máshol, és aztán mi fizetünk, ahogy tudunk, de persze ez nem azt jelenti, hogy mi hátradőlhetünk, de azért ez vigasztaló, és ez is egy megnyugtató dolog, hogy nem állnak a sarkunkban a hitelezők, és nem szorítják a kis ujjunkat az ajtó sarkába, hanem van egy kis, hát mi bízunk ebben, hogy talán mire meg lesz szeptember 29-én a megnyitó, mert akkor lesz. Egyébként a Bethesda gyermekotthon 30. születésnapjával egybe fog esni, akkor már ez múlt lesz, ez a gyűjtés.
Tehát akkor ez lenne a határidő.
Hát ez az úgy jó lesne, igen. Most ez nem egy ilyen merev határidő, de azért igen, az úgy jó lesne, ha szeptember végén már legalább ennek a terhe, mert ott az új berakezdés, az újra berendezkedés, az új élethez való hozzászokás, az még elég sok fáradtsággal és talán feszültséggel is fog járni, amit szintén meg kell küzdeni. Úgyhogy igen, jó lenne.
hogyha készen van minden, szeptemberre be tudnak költözni, akkor ugye megvan a berendezés már.
Megvan a berendezés, az Európai volt. Unió, tehát az nem az ön részből volt fedezve, igen, ez a helyes kifejezés, hanem az Európai Unió adta a pénzt rá, és azt el kellett költeni 2023. december 31-ig, illetve 28-áig.
Ezért
be vannak szerezve, nagyon sok mindent már raknak össze a férfiaink, bútort, stb. A kész házban, mert hogy van egy ilyen szabály, hogy minden úgymond működésbe kell legyen állítva, tehát úgy veszi át az Európai Unió a projektet, nem úgy, hogy a bútor dobozban van, hanem a bútor a helyén van, és már azt a célt szolgálja, amire meg volt vásárolva.
Tehát akkor nem lesznek olyan gondok sem, hogy kicsi a szoba, nagy az ágy, vagy a szekrény, hanem ezek találnak.
Igyekeztünk, tehát nem mindenütt sikerült, azért nem dicsekedhetünk azzal, hogy egy perfekt pászentos dolog, de már a beszerzésnél az épületek pirosban álltak, méreteink voltak, Ruzsa Erzsébet menedzser, igazgatónő, hát ő volt ennek a motorja igazából, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, hát ő a karácsony előtt időszakot azzal töltötte, hogy rohant egyik boltból a másikba, hogy nehogy egy banit is ne költsünk el abból, ami december 28-áig el kell. Van ezzel egy vicces történetem is, ha elmondhatom, hogy hát megrendeltünk két pingpongasztalt, mert az is benne volt a szerződésben, és hát a beszállító késett, és ugye a törvény azt mondja, ha nem szállítják be a terméket, a cég nem számlázhatja ki. És hát december 28-án, tehát utolsó nap reggel felhív a cég, akitől rendeltük, hogy sajnálják, de csak január 6-án tudják kiszámlázni.
És az nem jó.
Mondtuk, hogy az nem jó, mi akkor már nem vagyunk jogosultak, hogy kifizessük, nem volt nagy összeg, ami 5000 lej volt talán, most bocsánat,
a millió euróhoz képest.
Igen, de Erzsike úgy állt hozzá, hogy 5000 lej az 5000 lej, azt nem szabad elveszteni.
Semmit.
Így van. Hát itt látszik azért az a nagy tapasztalati különbség köztünk, hogy ő 30, hát nem éppen 30, de majdnem 30 éve csinálja, én csak 2 éve. Hát én hívtam a céget, én mondtam, hogy nagy a baj, hát valahogy meg kéne oldani. Nem lehet, ezzel elintéztek. Erzsik azt mondja, tessék ide adni a telefonszámot, odaadom a telefonszámot, felhívta ő, hogy de hát itt árva gyermekeknek lesz ez a pingpong asztal, és hogy nekünk máshonnan pénzünk nincs ezt a pingpong asztalt beszerezni, és ugye nem akarják az árva gyermekeket pingpong asztal nélkül hagyni. Hát addig mondtam, míg a cég, akitől megrendeltük, azt mondta, hogy tudja mit, kiszámlázó a szlovák beszállító, és ma
és
küldjük
hatodik
a számlát, és szállították is a pingpongasztalt. Na most ez csak egy pici szelet, de ezt úgy tessék elképzelni, hogy az utolsó hetekben gyakorlatilag Erzsike ilyen, nem is tudom, oroszlán harcot, vagy anyatigris harcot folytatott az otthonért. És én ezért nagyon hálás vagyok neki, mert tényleg igazán elkötelezett, és nagyon jó munkatársa az otthonnak.
Én jobban láttam ennél, mert a közösségi médiában ott van egy Facebook csoport, ahol licitálni, vásárolni, adományozni lehetett. Ezek nagyon kicsi összegek, ezt figyeltem, hogy minél olcsóbban teszik föl ezeket a termékeket, annál inkább van rájuk vevő, jelentkező, licitáló, de azért nem minden esetben. És itt olyan is van, aki a kedvenc CD gyűjteményét teszi közzé, olyan is, aki akár házi laskát, sőt magyarországi cégtől ottani készítésű, úgymond házi jellegű laskát tett föl licitre, olyan is van, aki gyerekruhát vagy könyveket, tehát végül is bármi. Van erről valamilyen nyilvántartásuk, kimutatásuk, hogy ebből vajon milyen összeg gyűlt össze?
Igen, van, de elnézést akkor, ha nem készültem a házi feladattal, mert nem néztem meg, hogy mekkora az összeg, de meg tetszene lepődni, hogy elég jelentős.
Mert azon gondolkozom, hogy a 66-tól 96-ig értem, honnan van.
Kicsi összegek, de azért, ha kitetszik számolni, hogy január óta működik a licit csoport, tehát eltelt mondjuk 180 vagy 200 nap az évből, most nem tudok számolni, de körülbelül annyi. És minden nap bejött 100-200 lej, de volt, amikor több, bizony, akkor ki lehet számolni, hogy az már 40 vagy 50 ezer lej, de én az az érzésem, hogy itt nagyobb összegről beszélünk. Itt, ami nagyon fontos, az az embereknek az adakozó készsége, hogy ezeket a tárgyakat mi ingyen kaptuk. Tehát jöttek a magyarországi gyerekek a Határtalanul programmal, és mindenki otthon leakasztott vagy egy sportszert, vagy egy polcot a könyves polcról, vagy valamit, és elhozta és odaadta a Zsoboki Árvaháznak, hogy mi eladhassuk. És jönnek emberek, és festményeket hoznak, és értékes tárgyakat hoznak, ahogy tetszik mondani, a kedvenc CD gyűjteményét, és nem hencegésből, de én is a reliktiaként őrzőt Sepsi OSK-s pólómat, vagy mezemet odaadtam erre a célra.
Igen, és tudja még, hogy mennyit kaptak érte?
Nem, de nem kell, se tudom, 200 lájt, vagy valami ilyesmi jön be végül.
Egy pólóért azért nem kis összeg.
Persze, nem kis összeg, így van, de hogy ez is olyan jó érzés, hogy az emberek jönnek hozzák, tehát most éppen 180 kiló mézet kaptunk valakitől.
És ez is visszatérő termék a licit csoportban.
Igen, nem, mondjuk ez egy másik termelő, de egy óriási hordó mézet hoztam el, úgyhogy az autóm háta meg volt ereszkedve, de örömmel hoztam, és az a helyzet, hogy ebből is valószínűleg nagyon sok fel fog kerülni a licit csoportba, éppen számogattuk, hogy azért megtartunk az otthon szükségleteire is, de nagy részét befőttes üvegekbe tesszük és ellicitáljuk. Tehát ezek rettenetes nagy dolgok. Hát 180 kiló méz az több ezer lej.
Igen. Nem beszélve akár csak a befőttes üvegek áráról, amiben bele kell ezeket tölteni.
Amíg azok a mieink, de a hordó méz akkor is úgy, hogy az ember ingyen megy szóra adta. Egy lelki pasztorról van szó egyébként.
Aki mellékesen méhészkedik.
Igen. Igen.
Az adományozók, nem a licitálók, hanem akik felajánlják ezeket, már szó esett a látogató gyerekekről, a lelkész kollégákról. Kik lennének még, akik így mozdultak meg? Tehát akik a terméket adták, amit pénzé lehetett tenni. Van-e ennek robotképe?
Voltak vállalkozók, igen, inkább kis vállalkozók, de mondjuk úgy, hogy vállalkozók. Voltak, hát én úgy láttam, hogy ilyen szociális célok iránt elkötelezett emberek. Érdekes, hogy van egy kis átfedés, tehát akik régebben a Noel licit csoportban, vagy most a Kéz a Kézzel csoportban aktívak, azok hozzánk is beszálltak, és segítettek, és adakoztak. És hát úgy gondolom, igen, hogy elkötelezett emberek, akik a saját gyülekezetükben is elkötelezettek. Hát a segélykérő hívásunkra is nagyon sokan reagáltak, nagyon sok felé tartottak gyűjtést. Ha nézem az egyházközség neveket, meg meglep egy, hogy nem is ismerem a lelkészt, de jön onnan. Én itt kiemelném különösen a Szilárdság és a kalotaszegi gyülekezeteket.
Ők vannak legközelebb nyilván.
És a Szilárdság és a kalotaszegi embereket. Tehát amikor az első jótékonysági bálunk Közilahon volt a Vigadóban, igaz, hogy Seres Dénes képviselő úr, hála legyen neki érte, személyesen megszólította az Ilai és a Szilágy megyei vállalkozókat és politikusokat, hát tényleg tömegesen jöttek. Jöttek, letették az adományt, részt vettek, tehát látszott a publikumnak az a művelt, úgymond magas színvonala, akik eljöttek azért, hogy minket pár percig megnézzenek, meghallgassanak, és utána adakozzanak. Tehát én tényleg úgy gondolom, hogy példátlan ez az összefogás, vagy számomra felfoghatatlan sokszor.
Az Ilahi Vigadóban volt az egyik első rendezvény, és mindeddig a legutóbbi az a kalotaszegi Magyar Napokon szervezett gyűjtés.
Igen,
ami az megint volt csak az otthon utolsó. Volt.
Otthon volt, és érdekes módon, hát ugye Marosán Csaba a mi nagykövetünk, mert ő nagyon elkötelezett a mi ügyünkért, ő volt a bemondó, hát olyan szép felvezetőket mondott tényleg, hogy azért jött ott is egy kis összeg, most talán 4000, de lehet, hogy ezt mondom, akkor majd megsértem az adakozókat, mert több volt, úgyhogy nem
legalább
tudom.
4000
legalább 4000 le biztosan gyűlt, igen.
Itt végül is azok alapján, amit mond, nem is az a fontos, hogy hány ezer lej, hanem az összefogás az sokkal inkább
igen.
Mutatja az
hát
erőt.
És azért, na, amikor, tehát pont akkor vezette fel Csaba a gyűjtést, amikor a mi népdal versenygyőztes kislányunk énekelt a színpadon, hát mutattam is Erzsikének a Liba bőrt a karomon, mert egymás mellett álltunk. De ezeket én tényleg a kegyelem csodálatos pillanatainak élem meg.
Tulajdonképpen az is kegyelem, amivel önök segítenek ezeken a gyermekeken. Mert ugye arról nem beszéltünk még, hogy itt 27 olyan lélekről van szó, akiknek az önök támogatása nélkül nem lenne senkije és semmije. Ők honnan származnak, mekkorák, mennyi idősek?
Tehát az újabb törvénykezés szerint 7 év alatti gyerekeket már nem kapunk, őket nevelő szülőknél kell tartani 7 éves korukig.
Onnan bekerülhetnek még a rendszerbe, ilyen házba?
Igen, tehát onnan kerülnek be most már csak a családtípusú otthonokba, illetve ha sikerül, akkor tehát az állam nagyon pártfogója az adopciót, igen. És hát vegyes a származásuk, tehát vannak teljesen árvák, vagy félárvák, és vannak ugye a kiemeltek, akiket úgymond védelmi célokból kiemelnek a családi környezetből, vagy mert elhanyagolás, vagy mert valamilyen bántalmazás érte őket, és ebből két féle van. Tehát vannak, akik bírósági végzéssel kerülnek hozzánk, az azt jelenti, hogy a gyámság joga már a gyermekjogvédelemé, a gyámhatósági, aki delegálja Erzsikének az otthon menedzsere, igazgatónőjének, vagy akik csak kihelyezési határozottal kerülnek hozzánk, nekik gyakorlatilag még a szüleik a gyámjaik, de csak akkor engedik vissza a gyerekeket, ha az úgynevezett szociális felmérésben a szülő bizonyítja, hogy az a környezet, amiből kiemelték, az megszűnt. eltűnt.
A bántalmazásnak véget vetettek, az a bántalmazó szülő nincs már ott,
így
vagy
van.
Családtag.
Vagy lett lakás, vagy már a szülőnek van munkája, vagy addiktológiailag rendbe jött, már nem közveszélyes, függő, és így tovább. Volt rá példa, tavaly, vagy az idén, bocsánat, az idén két gyereket, úgymond kivett az édesanyja.
Hazavitt,
úgymond. Hazavitte, úgymond, igen. Tehát a szociális munkás és a bíróság szerint megfelelt azoknak a követelményeknek. Egyébként a bíróság az mindig is úgy élelmezi, hogy a gyermek érdeke az, hogy a biológiai szüleivel élhessen, amennyiben lehet.
Na de most az is hogy... érdeke, hogy békében, nyugalomban éljen, ne verjék meg minden nap,
persze,
vagy
persze.
Ne kelljen éhezni.
Hogy miből jönnek, az viszont, hát az rettenetesen ijesztő. Most itt nagyon személyiségjogi okokból nem mondok el történeteket, de azért a bántalmazásnak a legkülönbözőbb és a veszélyeztetésnek a legkülönbözőbb skáláját nyugodtan el lehet képzelni.
A bántalmazást azt el tudjuk képzelni, hogy nem csak megütni lehet a gyereket, hanem szidni és szavakkal bántani szintén. De mit jelent a másik, amit mondott? A veszélyeztetés.
Most volt olyan, hogy rágyúlt a gyerekekre a ház. Volt olyan, hogy hetek múlva derült ki, hogy a gyerekek egyedül vannak, és a szüleik elmentek külföldre.
És ez is veszélyeztetés a gyerekek?
Hát nyilvánvaló. Tehát nyilvánvaló az elhanyagolás. Vagy volt olyan, hogy hát ha jól tudom, hogy úgy jöttek rá a faluba, hogy a gyerekek folyton hitelbe mentek könyörögni Párizsiért a boltba, hogy legyen, mit tegyenek, és egy idő után a boltosnak feltűnt, hogy a gyerekek mind csak jönnek, és senki nem jön
fizetni.
Rendezni a számlát. És
mindig
akkor,
csak a gyerekek
igen.
jönnek.
És akkor derült ki, hogy hát a gyerekek magukra vannak hagyva. Nagyon érdekes ilyenkor, tehát általában a nagyobbik, az az otthonban is a kis kotlója lesz a testvéreinek, mert hogy ő otthon azzal jött, hogy neki az a dolga, hogy a testvéreit megvédje. Nagyon erős az összetartás amúgy a testvérek között az otthonban. Törvény meg is tiltja, hogy szétválasszuk őket, tehát családtípus otthonokat is úgy kell szervezni, hogy a testvérek egy otthonba kerüljenek. És hát azért mi próbáljuk őket úgy nevelni, hogy ők egyébként is testvérek, mind a 20-valahányan. Persze, hát úgy, ahogy egy családban és a testvérek néha bunyóznak a hátsó ülésen, hát azért nem. Tehát
az itt is elfér.
Ez nem egy rózsaszín romantikus tündérmesét kell elképzelni. Tehát sokan azt hiszik, szerintem ez egy nagyon-nagyon súlyos tévedés a jótékonykodásban, hogy a gyereknek csak a körülmények hiányoznak, és ha a körülményeket megteremtjük, a gyerek hirtelen átváltozik a legszófogadóbb tündér gyerekké. Hát azért ez nem egészen így van. Tehát olyan mély traumákat hoznak, olyan sebeket, olyan fájdalmaik vannak, annyi felgyűlt keserűség, dű, hogy azért ezek elég súlyos helyzeteket idéznek elő, amiket kezelni tudni kell, és amikkel harcolni kell, és persze mindennel együtt, hogy alacsony önbizalom, alacsony morál, tehát hogy őszintén sokszor a családban élő gyerek is, hát max csak azért tanul, hogy a szüleinek a kedvében járjon, ő pedig, ha hirtelen megkérdelezik a maszkorában, hogy miért tanuljak, akkor nem kap egy olyan választ, hogy apám és anyám örüljön.
Ki örüljön neki?
Ki örüljön pontosan, miért, minek, és akkor ez sokszor átmegy egy ilyen keserű cinizmusba, egy ilyen letargiába. Ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek.
Mi a jellemzőbb, hogy bizonyos idő után hazaviszik a gyerekeket, vagy ez a kivétel, és a jellemzőbb az, hogy ott érik meg a 18 éves
korukat? Na, a kivétel, az, hogy hazaviszik, nem. Ez nagyon ritka. Tehát voltak olyan testvérek, akik jöttek hozzánk, és a szociális munkás szerint a szülei szó szerint megkönnyebbültek attól, hogy na, megszabadultak a gyerekektől. Tehát az a helyzet, hogy sokszor jön egy-két szülő, teszi a nagyképű megjegyzéseket, kioktat minket, hogy kell gyereket nevelni, de ő egyébként nem viszi haza a gyerekét, tehát ott ő nem vállal felelősséget, persze, csak sokszor hergeli a gyermeket, sokszor ellenünk. Nagyon érdekes, hogy a primér kötődés az nem szűnik meg.
Tehát a primér kötődés is anyja és apja.
Anyja és apja, igen. Én ezt valahol természetesnek tartom, nem mindig tartom üdvösnek, de hát ez van. Mindig az apja, és mindig az anyja marad. Úgy valahogy azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ha te egy kicsit jobban élsz, mint a szüleid, ha te többet valósítasz meg, akkor elmondhatod magadról, hogy nem lettem olyan, mint apám és anyám. Ha te gyereket vállalsz, és a gyereket felneveled, akkor már nem olyan vagy. Ha neked lesz munkahelyed, lakásod, soha nem zárnak börtönbe, akkor már nem olyan vagy. Bezsike mindig elmondja, ugye én csak 2 éve vagyok ott, de neki sokkal nagyobb rálátása van, hogy azért sok gyermekből kijön a jó nevelés. Tehát kijön.
Érződik rajtuk.
Igen. Tehát azért ezt is el kell mondjuk, hogy sokan dolgoznak az otthonban azok közül, akik nálunk nevelkedtek. Vállalkozóik vannak, akik vissza is jönnek, és amit az otthontól kapnak, azt vissza akarják adni. Tehát megint nem mondok neveket személyiségjogok miatt, de büszkék vagyunk ezekre. Egyetemet végzett volt otthonosaink vannak, képzőművész is. Előadó művész volt otthonosaink vannak, tehát hogy azért van hatása is a nevelésnek, és büszkén mondhatjuk, hogy az elkallódás, a lemorzsolódás az elég kicsi. Hát van, de azért elenyésző. Tehát én mindig azt mondom, hogy mi hozzánk jönnek ezek a sokszor neveletlen, sokszor nem megfelelően szocializált, nem is a magyar kultúrába szocializált gyerekek, és mi tisztességes magyar embereket nevelünk belőlük.
2 éve van csak az otthonban. Van arról tudomása, hogy eddig hány gyereknél járt sikerrel ez a nevelés?
Hát szám szerint nem, de azért fel tudok jó párat sorolni. Tehát azért tudni kell, 2 éve vagyok az otthonban, de 20 éven keresztül Molnár professzor úr közelében dolgoztam.
Akkor is látta ezt a
vallástanárképző karon a Bábesbai Tudományi Egyetemen, és hát a professzor úr egy időben mindig úgy beszélt a 60 otthonosról, mint az ő gyerekeik, tehát hogy neki 65 gyereke van, 5 saját, meg 60 otthonos, és akkoriból ismertem olyanokat, akik már rég felnőtt és családos emberek, és akiknek példaértékű az élete. Tehát, hogy elég sokat is, meg most így szám szerint nem tudom megmondani, de azért van, akire büszke lenni.
Van közöttük olyan, aki a gyermekét ott hagyta, otthonba adta?
Sajnos igen. Tehát ez is megtörténik, hogy újra termelődik a minta. Van sajnos, de azért szerencsére nem ez a legfontosabb trend, hanem inkább a felelősségvállalás.
Tehát az otthonban nevelkedett gyermek, otthonba kerülő gyermeke megint csak a kivétel szerencsére.
Hát mondjuk nem mondanám, hogy a kivétel, de szerencsére nem is a többség. Tehát azért nem elenyésző, nem fehér hollószerű. Most is vannak olyanok, akiknek a szülei is ott éltek az otthonban. Viszont azért mondom, hogy elég sok olyan esetet tudunk elkönyvelni, ahol ez nem így van.
Hanem
nagyon szép volt otthonos kislány, most nagyon szép családnak az édesanyja, 2 fiúgyermek, igazán példamutatóan szépen, ügyesen, jól nevelten neveli azokat a gyerekeket.
Hát akkor további ilyen példákat kívánok önöknek, mert nem lehet könnyű az a munka, amikor valakitől át kell venni a szülői felelősséget, és úgy nevelni a gyermekét, hogy ő maga ezt a felelősséget magára tudja vállalni majd néhány év vagy sok év után. Továbbá ne feledjük, hogy onnan indult a beszélgetésünk, hogy 250 000 euró volt a cél, és ebből még úgy 10-13 000 eurónyi hiányzik, amihez továbbra is szükség van a támogatókra.
Igen, hát megköszönnénk, hogyha az emberek, akik még nem adakoztak, vagy gyülekezetek, akik még valamiért hanyagolták a gyűjtést, vagy csak halogatták, azok talán most még, ha nyári uborka szezon van, akkor is de gyűjtenének. Megértjük, hogy sokszor más a prioritás, kerül egy beteg, gyülekezeti tag, vagy éppen valami építkezésre kell gyűjteni, és akkor az ilyen kívülről jövő segélykéréseket úgymond hátrébb helyezik a fontossági sorrendben. Nekünk viszont nagy segítség lenne, tehát 13 ezer euró az már tényleg egyáltalán nem egy olyan összeg, amit ne lehetne kigyűjteni. Továbbra is bízunk abban, hogy apró cseppekből lesz a tenger, tehát az apró cseppeket továbbra is hálával fogadjuk. A licitárgyak 20-25 teljes értékére gondolok, meg ilyesmi. És hát most egyelőre tényleg nálunk is szabadságszezon van, de bízunk abba, hogy hát, ha sikerül még valamilyen jótékonysági alkalmat még egyet összehozni, de egyelőre csak ötletek vannak, semmi konkrétum, úgyhogy nem tudok erről most nyilatkozni.
Nagy Alpár Csaba zsoboki református lelkésszel beszélgettünk. Kedves hallgatók, amint elhangzott, szeptember végén várható a családi típusú otthonok átadása, átvétele és a beköltözés. Erről is igyekszünk beszámolni a Kolozsvári Rádióban. Akik eddig is támogatták adományaikkal a zsoboki Betesda gyermekotthon építkezését, azoknak az érintettek nevében ezúton is köszönjük. Akik most gondolkodnak a támogatáson, ők az ehhez szükséges adatokat, mármint a református parókia bankszámláját, megtalálják a közösségi médiában és honlapunkon, ahol ez a beszélgetés is visszahallgatható. Rácz Éva vagyok, köszönöm, hogy ma is minket választottak.